Hallgatóságot hadd kérjem, foglaljuk el a szokott helyünket. Már a vége felé járunk a fél évnek, és gondolom a hallgatóságot már a tervezési feladatoknak az elkészítése, befejezése, beadása foglalkoztatja. Ezért az utolsó két alkalommal egy kicsit könnyedebb vizekre lavírozunk az eddigiekhez képest. Én bízom benne, hogy ma az építési minőséggel, ezeknek az alapkérdéseivel fogunk foglalkozni. Megpróbálok több helyen kitérni a kivitelező tervezői felelősség rendszerre, hogy tudjátok, hogy mi az a környezet, jogi környezet, ami titeket majd a munkátok során orientál, vagy meghatároz azokat a feltételeket, amiben kell dolgoznotok. Nem akarok senkit se ijeszgetni, rémizgetni, de tudomásul kell venni, hogy hát nem csinálhatjuk azt, amit csak akarunk. Nem tudom, a kép az gondolom látható. Villanyt lekapcsoljam? Egy picit, csak egy hangyányit. Micsoda, ez itt, ami elől. Ezt lekapcsolom, jó, jobban látszik a kép. No, hát mint említettem, a mai előadás az építési minőség kérdéskörével foglalkozik. A címben az alapkérdések azért szerepelnek, mert ezzel a következő fél évben, akik tovább mennek, és fognak majd a Wiesner Gyuri kollégámmal találkozni, ő egy fél éven keresztül ennek a részleteit majd el fogja mondani. Ez tulajdonképpen egy felkészítő anyag, egy előkészület, és elsősorban a technológia alkalmazásokhoz kapcsolódik, amiről a fél év során szó volt, és ennek majd aztán a minőségszabályozással kapcsolatos kérdéskörei következő fél évben merülnek fel, de mivel nem mindenki fogja a Wiesner Gyuri kollégámat hallgatni, hiszen ugye itt eltérő képzések vannak így a bolonyai rendszerből adódóan, azok is kapjanak legalább valami alapismeretet ebben az ügyben. Rögtön egy viccesnek nevezhető képpel indítanám a témát, vagy vezetném be, ott én vagyok egy jó minőségű autóban, ugye ez a klasszikus vásárlás folyamatát mutatja. Van egy rossz hírem, nem vásároltam meg ezt az autót, pedig nagyon ott vigyorgok, tehát úgy tűnik, minthogyha lenne rá pénzem, de sajnos nincsen, azóta sem jött össze. Egyébként valaki meg tudja mondani, hogy ez milyen autó? Ez egy Lexus LS460 hibrid, ez egy viszonylag jó modellje az autóiparnak. Mondhatnánk azt is, hogy ennél már csak az LS600-as jobb a világon. Ebben az autóban úgy hirdeti a Lexus cég, hogy több elektronika van, mint abban az űrhajóban, amivel a Holdra szálltak. Tehát ez hivatalosan le van írva a brossúrájukba. Tehát ez egy jó autó. Egyetlen egy hiányérzetem volt, és ezt próbálja ott a fotó valamelyes megörökíteni. A fiam készítette rólam, nem fotóművész. De a lényeg az, hogy ott a navigáción, amikor Magyarország irányába tereltük a navigációt, akkor egy nagy fehér folt jött be. Tehát gondolom, a konstruktőrök úgy hitték, hogy Magyarországot nem szükséges feltüntetni a navigációban. Aki ilyen autót vesz, az vagy nem jön Magyarországra, vagy nem él Magyarországon. Lehet, hogy azóta ezt a hibát már kijavították, de ez egyetlen egy negatívum volt az autóval kapcsolatosan. No, kérem szépen, ugye klasszikus vásárlás az úgynevezett késztermék alapján, ugye a minőség kérdése ilyenkor rendkívül egyszerűsödik, elvben legalábbis, ugye azt mondjuk, hogy megtekintjük a terméket, ez történik ott az ábrázolt képen, eldöntjük a terméknek a paraméterei alapján, hogy nekünk ez a minőség megfelel, vagy nem felel meg, és hogyha nyilván megfelel, akkor gondolkodhatunk a vásárláson. Tehát ez egy viszonylag egyszerű minőségpolitikai vagy minőségi kérdés. Az építés azonban nem ilyen, és akkor rögtön tovább is lépnénk itt. Tehát ugye arról szól a történet, hogy az épületvásárlás, azaz az építés, az egy jövőbeni minőség alapján történő vásárlás. Azaz amikor leszerződünk a kivitelezővel, de mondhatnám azt is, hogy leszerződünk a tervezővel, hogy készítsen el egy tervdokumentációt, tervezzen egy házat, készítsen el egy épületet, valósítson meg egy épületet, akkor, amikor ez a szerződés létrejött, azaz a termék megvásárlásra került, szerződés szerint, nem kifizetésre, megvásárlásra került, akkor nem tudjuk, hogy mit fogunk ezért kapni. Ugye? Hát ez egy abszolút más helyzet. Tehát ez az építésben, ez egy probléma, és ma megpróbálom ezt a problémakört bemutatni, és ennek a hazai szabályrendszerét egy kis európai kitekintéssel valamilyen módon számotokra felvillantani, hogy ez milyen kockázatokat jelent, és milyen megoldások vannak a kockázatok kezelésére. Tehát a lényeg az, hogy itt egy jövőbeni termék alapján történik a vásárlás. Különböző kockázati helyzet áll fenn, néhány fontos kockázati tényezőt vettem figyelembe. Nyilván ennél sokkal többet is fel lehetne sorolni, de ezek a legfontosabbak. Az első, hogy ugye azon kívül, hogy nem fogom tudni, hogy mit kapok, mit fognak megépíteni nekem, mit fognak megtervezni nekem, még abból se tudok kiindulni, hogy valami hasonlót megnézek, ugye? Ez a referencia kérdésköre, hiszen minden termék egyedi, minden épület egyedi. Tehát hiába mutatja nekem a kivitelező, hogy bocsánat, én építettem uszodát, hiába mondja a tervező, hogy én terveztem családi házat, az nem biztos, hogy konferencia központot is tudunk jó minőségben tervezni, vagy tudunk jó minőségben építeni, azaz az ott várható eredmény valóban ugyanolyan minőségű lesz, mint ami a referenciában bemutatásra került. Egy cipő előállító gyártó üzem sokkal könnyebb helyzetben van. Hát bemutatja az egyik cipőt, és azt mondja, kérem szépen uram, maga pont ugyanilyen cipőt fog kapni. Autógyár kiteszi a kiállított autóterméket, és azt mondja, uram, megrendeli, hozunk magának egy pont ugyanolyat. Tehát minden termék tipizált, nagy a hasonlóság, épületeknél sajnos ez nem áll fent, tehát az építési feladatoknál, mivel minden termék egyedi, nincs viszonyítási alapunk a várható jövőbeni minőségre vonatkozóan sem. A piacon törekednek arra, hogy például az építés kivitelezésnél, a kivitelező vállalkozók kiválasztásánál olyan vállalkozót válasszunk ki, aki már olyan házat épített. Erre mondják azt néhányan, vagy sokan, nem tudom, erre mondja valaki azt, vagy mondhatja valaki azt, kérem szépen, ez a korrupció meleg ágya. Hát ha én mindig ugyanazt az embert bízom meg egy feladat elvégzésével, akkor mindig csak ő rendelkezik ugyanolyan referenciával, autópályaépítés, metroépítés, nem akarok példákat mondani, hídfelújítás, és ebből kifolyólag azt mondjuk, hogy kérem szépen, mindenki ki van reggesz ebből a dologból, hiszen mindig ugyanaz kapja, kinek lesz referencia, mindig ugyanannak, ezért mindig ugyanő nyer. Ugye, érthető? Tehát ezt ugye, úgy is felfoghatjuk, hogy kérem szépen, ez nem teljesen jó folyamat, ha viszont nem ragaszkodunk ahhoz, hogy valaki bizonyítsa azt, hogy hasonló épület megépítésében, kivitelezésében, hasonló épület tervezésében például jártasságot szerzett, akkor futjuk ezt a kockázatot, hogy azzal a más típusú egyedi terméke, hogy fog ő majd megbirkózni, ha még olyat soha nem csinált. Tehát pro-kontra érvek vannak, ezek nyilvánvalóan a köznyelvben, a közéletben, közbeszédben, ezek a problémák valamilyen felszínes formában megjelennek. Ennek az elvi alapját ez adja, ami egy abszolút logikailag levezethető egyszerű modell, hogy sajnos egyedi termékek vannak egy jövőbeni vásárlási szándékra vonatkozóan. A másik ilyen nehezítő tényező, vagy kockázati tényező, nagy érték. Magyarul mondva, ha valami rosszul sül el, rossz minőségben valósul meg az épület, akkor bizony, hát annak nagyon komoly gazdasági hátránya lehet, komoly károk következhetnek be, hiszen maga az előállított termék, egy épület, egy lakás, egy nyaraló, vagy akár egy autópálya is nagy értéket képvisel. Ha rossz az épület, mert beázik, akkor a káresemény is ugye jóval nagyobb. Tervezési feladatokra is igaz ez, hiszen mondhatjuk azt, hogy bár a tervezési feladat, ha most a tervezési díj összegszerűségéből indulunk ki, az nem túl nagy érték, hát sajnos tényleg nem túl nagy érték, ugye Magyarországon azért itt ebben, hogy így mondjam, elég szerények a százalékos mutatószámok, legalábbis amik realizálható mutatószámok, tehát nem a kamarai díjtáblázatról beszélek, amit ténylegesen lehet érvényesíteni. Erre mondhatnánk azt, hogy ezek nem nagy értékek, tehát kvázi a tervezésnél ez a kérdés nem olyan fontos, de azt kell, hogy mondjam, hogy igen, hiszen a tervek alapján megvalósul a nagy érték, tehát a tervből fakadó hibák, problémák, azok majd, amikor az épületben testet öltenek, akkor ugyanúgy igaz lehet ez a kiterjesztés, hogy bizony itt nagy értékről van szó. Tehát nem minden esetben abból kell kiindulni, hogy mennyi pénzt kaptunk érte, hanem hogyha az az épület megépül, akkor annak ugye akkor mekkora a felelősségi volumene, és hát ott a nagy érték szóhasználat mindenképpen helytálló. Ugye nincs kész, hát erről beszéltünk, hogy úgy futunk neki ennek a dolognak, hogy nem tudjuk, hogy mit fogunk kapni, és hosszú távon használatos, és hát ez is nagyon fontos dolog, hogy egy cipőnél történt egy rossz vásárlás, egy rossz cipőt vettünk, egy számunkra rossz minőségű cipőt vettünk, hát mi történik? Hát kérem szépen, kétszer föltöri a lábunkat, háromszor föltöri a lábunkat, megpróbáljuk kalapálni, elviszük a suszterájhoz, még mindig feltöri a lábunkat, puf, berakjuk a szekrénybe, soha többet nem vesszük föl, mert mi történt? Hát semmi. Két hónapig bosszankodtunk, elfelejtettük az ügyet, ha viszont készül számunkra egy lakás, és abban valami rossz, mondjuk bútorozhatatlan a nappali, akkor kérem szépen, az hosszú távon használatos, folyamatosan, hogy így mondjam, ebből ugye el kell viselnünk a problémákat. Vagy állandóan beázik a tető, soha nem tudjuk meg, hogy hol lukas, mert mondjuk egy nagy csarnok tetőnél mondjuk 50 ezer négyzetméter nem olyan egyszerű megállapítani, akkor nyilvánvalóan hosszú távon ez bosszantó. Nekem van egy ismerősöm, csinált magának egy épületet, egy irodaházat, most már több mint 10 éve elkészült, és a mai napig ázik a tető, és mikor jön az eső, akkor a luxus irodának a sarkába be van egy vödör rakva, hogy fölfogja a befolyó vizet, mert soha senki nem tudja megjavítani. Az egész tetőt kéne kicserélni, akkor ugye megoldódna ez a helyzet. Hát nyilvánvalóan ez egy több 10 milliós költség, ezt ugye senki nem akarja felvállalni, a kivitelező sem, hát azt mondja, hogy kérem, hogy pici a hiba, mindig fotózgat, de sose tudja, hogy hol kell, és hát ez hosszú távon ugye problémát okoz neki, és mindig akkor, amikor beázik, akkor fölhív engem, mint én, mint tervező tehetnék erről, hogy neki folyik be az irodájába a lyukas tetőn a víz. És akkor mindig elbeszélgettünk, hogy ez milyen bosszantó. No, tehát hosszú távon használatos, ez is ugye egy fontos dolog az építésben. Hát ezek azok a kiemelt kockázatnövelő tényezők, amik még fontosabbá kiemelté teszik, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk. Ugye a kockázatban érintett csoportokról is érdemes beszélni, azaz, hogy kiviseli el annak a hátrányát, következményét, ha nem megfelelő minőségben valósítottuk meg az épületünket. Hát ugye az első az a leginkább magától értetődő kockázati csoport, maga az építető vagy a felhasználó, tehát akinek a számára az építményt vagy épületet meg akarjuk valósítani. Hát ez egyértelmű, én azt gondolom, hogy ezzel nincs mit tenni. A mögötte levő mellékmondat tartalmaz egy fontos etimológiai szó értelmezési különbséget, hogy ugye megkapja-e azt, amit szeretne, vagy amire szerződött. Kérem szépen, nagyon gyakori az építési projekteknél a bírósági eljárások jelentős része ahhoz az alapkoncepcióra épül, vagy abból az alapproblémából indul ki, hogy azt gondoltam, hogy kapok valamit, de nem azt kaptam, de amit kaptam, az is jó, csak rosszul szerződtem le. Mit jelent ez? Tehát például azt mondom, bemegyek egy cukrászdába, és azt mondom a cukrászdába, kérem szépen, szeretnék én a hétvégi szülinapomra egy tortát. És azt mondja a cukrász, szeretne egy tortát? Rendben van, csinálunk. Hétvégén megyek a tortáért, és csinálnak nekem egy ekkora tortát, torta, valóban torta, de citromtorta. Én meg utálom a citromtortát. Ez most speciál nem igaz, mert imádom a citromtortát, főleg, amit a feleségem készít, de mondjuk tételezzük föl, hogy nem szeretem a citromtortát, és akkor azt mondom, hogy kaptam tortát, igen. Szerettem volna citromtortát? Szeretett volna a nyavaja. Hát ugye eszem ágában így citromtortát enni. Akkor mi történik? Hát elmegyek a bíróságra. Hát csináltak tortát, nekem ez nem jó. Ez nekem nem tetszik. Kérem szépen, mire szerződtem? Tortára. Citromtorta, torta? Igen. Tehát teljesült a szerződés, de én nem vagyok elégedett. Tehát én úgy érzem, hogy én nem kaptam meg azt, amit szeretnék. Szeretném felhívni mindazok figyelmét, akik tervezőként szeretnének a hosszú távon dolgozni. Tehát azt gondolják, hogy építésztervezők lesznek. Az építésztervező szerződések egyik alapprobléma ebből adódik. Azt mondja a tisztelt építető, hogy hívnak kisasszony? Judit. Azt mondja, Judit, én vagyok az építető, te vagy Judit, tervezőasszony. Azt mondom neked, tervez nekem családi házat. Te lázasan tervezed a családi házat. Éjt, nappal át dolgozol, napi 24 órában a családi ház rajzain, mindig elhozod nekem, és én mindig azt mondom, nem szeretem a citromtortát. Érthető, soha semmi nem jó. Te végeláthatatlanul dolgozol, pénzt soha nem kapsz. Érte? Én pedig mindig elmondom, hogy nekem ez nem tetszik. Nem tetszik a homlokzat, nem tetszik a tető, nem tetszik ez, nem kicsi a szoba, nagy a konyha, és így tovább, és így tovább. Mert a szerződés, amikor mi leszerződtünk, akkor arra szerződünk, hogy te tervezel nekem egy családi házat, én meg azt gondolom, hogy az a szerződés akkor teljesül, amikor a nekem tetsző, azaz, amit én szeretnék, családi házat, azt te megtervezed. Te olyat meg az életben nem fogsz tervezni, mert hogyha már nekem tetszene, akkor is meg kéne mutatnom a feleségemnek, sőt, ennél nagyobb kritikusok is vannak a családban, a gyerekeim nekik is, és innentől kezdve szoktam mondani, otthon demokráciának nincs helye, és ez a mondás igaz, figyeljétek már meg. Hát az jelenti, hogy mindenkinek más az igénye. Az egyik nagyobb szobát szeretne, a másik nagyobb fürdőt, és vége láthatatlan korlátokba esünk, sosincs vége a tervezési feladatnak. Tehát magyarul mondva, ez egy fontos kérdés, hogyha nem tudjuk jól körülírni a szerződéses feladatot, a kivitelezőnél viszonylag jobban körbe van írva, hát ott a terv, ezt kell megépíteni. Ugye az egy viszonylag jól körbeírt feladat, hogy a tervezőnél nincs ilyen, hát a tervezőnél, hogy akkor lehetne ilyen, ha rámutatok egy házra, ugyan ilyet tessék nekem rajzolni. Vagy viszem a kockás papírt, amitől úgy iszonyodunk, és oda lerajzolom a kockás papíron, hogy na ezt tessék nekem megtervezni. Megtervezni, hát rajzba önteni, hogy kapjak rá építési engedélyt. Azt ugye elutáljuk, mert azt mondjuk, ez borzasztó, egyetértek vele, de azért az mégiscsak egy szerződéses meghatározás, hogy erre vágyik tisztelt építető. Én erre vágyom, és Judit tud dolgozni. Ha viszont ezt nem mondom meg, mert azt mondjuk, hogy hát kérem szépen, ez azért a tervezési szabadságot mégiscsak korlátozza, és ebben van igazság, és az sem biztos, hogy jó, amit lerajzolok a kockás papírra, akkor viszont sose tudjuk meg, hogy mi is volt a szerződés tárgya, azaz mikor van vége ennek a munkának. Tehát ez egy probléma, és ezzel sajnos, hát hogyha én megrendelő vagyok, és kellő jogi képesítéssel rendelkezem, akár vissza is élhetnék, természetesen nem fogok, de vannak olyan építetők, akik azért ezt rendszeresen gyakorolják. Na, tehát erről ennyit elég. A második az a finanszírozói kockázat. Felmerülhet a kérdés, hogy mondjuk egy bank, aki hitelt ad egy építési projektre, hát ő neki aztán mi köze ahhoz, hogy milyen minőségben valósul meg valami? Hát ugye erre szoktuk mondani, hogy igenis sok köze van. Miért? Mert ő, amikor a hitelt adja, akkor annak a fedezete, azaz a hitel biztosítéka, az ő pénzének idézőjeles ellenértéke, az nem más, mint a megvalósuló épület. Nyilvánvalóan, ugye miben érdekelt a bank? Hát abban, hogy jó minőségi épület valósuljon meg, mert akkor látja biztosítottnak az ő pénzének a fedezetét, amit nagyon sokszor jogilag egy jelzálog bejegyzéssel ugye rögzít is. Tehát eleve rajta van a banki jelzálog joga azon az adott épületen, ingatlanon, pontosan azért, hogy hát ugye ő neki ez biztosítja a fedezetet, hogy az ő pénzét egyszer majd vissza fogják fizetni, a adott kölcsönt, hitelt, azt majd az építető hosszú távon valóban fogja törleszteni. Tehát ő neki igenis ebben érdeke. Az az érdeke, hogy létrejön a finanszírozás ellenértéke. Na most a finanszírozás ellenértékének a minőségében olyannyira érdekelt, és ez csak egy mellékes megjegyzés, hogy a bankok által, nem a tájföldi bankok, hanem a bank intézmények által kiküldött műszaki ellenőr, minden hitelfinanszírozási szerződés, és tartozik egy műszaki ellenőri szerződés, ezt az építető kell, hogy fizesse, sajnos, aki fölveszi a hitelt. Ezek az ellenőri tevékenység nem olcsók, ha valaki teheti, banki műszaki ellenőrnek menjen, elég zárt lobby, nehéz bekerülni, de rendkívül zsíros és jó állás hosszú távon. Tehát hogyha ott a műszaki ellenőrrel találkoztok, az sokszor szigorúbb, tehát a kivitelezők, tervezők jobban rettegnek a banki műszaki ellenőrtől, mint az építető rendes műszaki ellenőrétől. Miért? Mert az építető műszaki ellenőr azt mondja, görbe a fal, rossz a betonozás, fészkes a beton, és itt mi történik? Majd kijavítjuk. Hát most mi történhet, ugye? Hát majd jövünk, majd megcsináljuk, stb. Nyugodjon meg. De ha a banki műszaki ellenőr azt mondja, kérem szépen, ez a munka nem jó. Ezt a munkát nem finanszírozom tovább. Érthető? Nincs több hitelfolyósítás. Nem adok több pénzt a projektbe. Akkor azért mindenki összezizzen, érthető? Ez nem egyszerű elnye-belnye, elfogyott a muníció, ugye? Az életbe vágó kérdés, tehát ettől rettegni kell. Ettől sokkal jobban retteg az építető, hogy nem finanszíroz a bank tovább, mint attól, hogy majd amikor eladja a lakást, akkor a vevő görbefalat nézeget. Hát majd szemüveget vesz fel, azt nem látja. Ugye? Tehát kit érdekel, mondhatnánk ezt is idézőjelbe. És nagyon sokszor van ilyenfajta magatartás, tehát az építetőt nagyon nem presszionálja, hogy a végső felhasználó, aki számára épít, vagy a kivitelező, aki számára épít, annak milyen a lelki világa a rossz munkától. De hogyha elfogy a pénz, mert nincs tovább folyosítás, na, az nagyon erős. Tehát a banki műszaki ellenők jó pozícióban vannak, és ők jó szakemberek, ezt jó meg kell fizetni, de ezzel gyakorlatilag itt a finanszírozó kockázat oldaláról, ez egy nagyon komoly kontroll, ami be van építve. Érdekes, hogy a jogszabályok, ilyet, hogy banki műszaki ellenőr, ezt nem ismerik. Még a legfrissebb jogszabály sem, ugye egy 2007-es és 2009-es jogszabályokról beszélünk, jogszabály helyekről, ami az építési folyamat szereplőit ismerteti, és már mindenféle új ember bekerül, tervellenőr, meg mindenfene. Tehát itt már az ellenőrzés topzódik, de a banki műszaki ellenőr fogalmát még mindig, mint finanszírozó kockázat, a jogszabály nem veszi figyelembe. Pedig hát azért most már jó 10 éve a bankok uralják az ingatlanfejlesztési piacot. Na, mindegy, lehet, hogy a jogszabályalkotó elfelejtett oda elmenni, vagy nem tudom milyen módon gondolt erre, de ez egy nagyon fontos kérdéskör, még akkor is, hogy a jogszabály helye nincs, ezek a gyakorlatban felmerül alkalmazások. Na, társadalmi kockázat kérdése, ugye, hogy össztársadalmi érdek fűződik-e ahhoz a projekthez, vagy annak a színvonala eléri-e a társadalom által elvárt színvonalat, és így tovább, és így tovább. Hát ezek azok a minőséggel kapcsolatos kérdéskörök, amik általában napi sajtóban, bulvárlapokban, különböző ilyen építészkritikai fórumokon megjelennek, hogy tetszik-e a valamelyik épület, amit XY tervezett, vagy nem tetszik. Ugye most a napokban zárult le az Index szavazása, ami az építész fórumon is fönn van. Nem figyeltétek? Ez a média díj, tehát hogy a köznép, mindenki kattinthatott, hogy melyik épület tetszik, és 2 fekete épület nyert. Az egyik fekete épület nagy versenyben megelőzte a másik fekete épületet. Ráadásul az egyiket úgy is hívják, hogy Black Box, a másik meg úgy, hogy Box Black. Tehát ilyen szempontból. Most a második az csak vicc volt. Tehát a lényeg, hogy az egyik az a Győri Széchenyi István Egyetem építész műtermének épülete. Ismeritek ezt a történetet? Nem? Na nézzétek meg, jók ezek a házak, tehát tanulságos, és tényleg nagyon fekete. A másik pedig ugye a Market irodaház, szintén fekete épületével, tehát ott fejmelti küzdelemben, ott az élvonalban, mint megvalósult épület kategória versenyezte. Tehát ha valaki fekete épületet tervez dobozszerűen, akkor jó esélye van az ilyen díjak beszerzésére. No, hát ez a társadalmi kockázat kérdése, és amikor én ezeket az épületeket megmutattam a tisztelt anyukámnak, családomnak, akkor rémülten néztek rá, hogy úristen, hát ez kikövette el ezeket a merényleteket, és mondtam, hogy kedves barátaim, neves építész kollégák, ők hosszasan dolgoztak azon, és kivitelezők tucatjai azon őrködtek, hogy ezek az épületek jó minőségű, ugye a Market az ország egyik legszínvonasabb, legnagyobb magasépítőiparral foglalkozó kivitelező céget, de nyilván nem akar magának gagyit építeni. Tehát mondtam, hogy emögött nagyon komoly minőségtartalom van, de ezt ők laikusan hát nem nagyon bírták befogadni, és mondták, hogy úristen, hát itt valami borzasztó dolog történik. Na hát ez a társadalmi kockázat kérdése, tehát nem mindig egyezik a közizlés és a közelvárás a társadalmi kockázat szintjén, amit mi esetleg szakmailag, vagy vágytabb fülűek valamilyen módon hozzáállásban ezzel kapcsolatban tanúsítunk. No hát erről ennyit, tehát létezik ez a dolog, ezzel is szembesülni kell, és hát ez is egy mérce ebben az ügyben. No kérem szépen, néhány nagyon fontos konkrétum, mindjárt megnézzük időben, hogy állunk. Nagyon jól állunk időben. Tehát a lényeg az, hogy ugye itt az építési minőség kérdésénél, ugye látjuk, hogy ez egy fontos dolog, kockázati tényezőkben, a bizonytalanságban kell egy módszert alkotni, ami valamelyest kordában tartja, és a nekünk megfelelő módon szabályozza, irányítja az építés folyamatát. Na hát ezt a módszert akarom bemutatni. Ez a módszer európai léptékű módszer, nem mi találtuk ki. Európában is így van, tehát bármelyik országban megyünk, hasonló dolgokkal találkozunk, és a jogszabályok is most már nagyjából harmonizáltak ebben az ügyben. Ugye, először is a szabályozási cél, tehát ugye van egy szabályrendszer, és ennek van egy célja, a szabályozási cél pedig az úgynevezett megfelelő épület. Tehát nem a jó ház, meg nem a nekünk tetsző ház, meg a szimpatikus épület, hanem az úgynevezett megfelelő épület, tehát a megfelelőség elvén alapuló szabályrendszer. Hogy mi a megfelelő épület? Az a megfelelő épület, ami kielégíti a követelményeket. Hogy mik a követelmények, ezeket meg tudjuk határozni. Érthető az algoritmus? Meghatározunk követelményeket, ha azokat kielégítettük, akkor az épület megfelelő lett. Ha megfelelő az épület, örülünk, még akkor is, ha csúnya. Ugyanis az nem kritérium, hogy szép legyen, érthető, olyan jogszabályi hely nincs, hogy az épület legyen szép, és akkor három ember eldönt, hogy szép vagy nem szép, ugye? Nincs ilyen. Egy csomó minden van, ilyen nincs, tehát én azt mondom, hogy ezzel most nem akarok ebbe belebonyolódni. Egyébként azt tudjátok, hogy a idézőben szépségnek is van jogszabályi helye. Tehát, hogy erre vonatkozóan is van egyfajta beépítve egy fék, egy minőségi elvárást biztosító fék a szabályrendszerbe. Nem olyan régóta van beépítve, néhány éve van beépítve hivatalosan jogszabályszerűen. 2007 óta meg már nagyon erősen be van építve. Ez mi ez a jogszabályi hely? Ez a tervtanács. Tervtanács. Tehát az engedési eljárást megelőzően, vagy az engedési eljárás során az építészeti terveket építészeti tervtanács elé kell vinni. Az építészeti tervtanács állást foglal az építészeti színvonaláról is többek között az adott dokumentációnak, és hogyha azt az építészeti színvonalat nem tartja megfelelőnek, akkor az engedési eljáráson elvérezhet a tervdokumentáció. Sajnos ebben ugye két fontos elejtése volt a mondatomnak. Az egyik az utolsó szó, hogy elvérezhet, azaz nem elvérzik, érthető. Tehát ez egy opció, magyarul a csúnya házra is lehet építési engedélyt szerezni, hogy ebből ez következik. A másik, meg hogy ugye ottani megítélés alapján, hát most mondjuk azt, hogy óvatosan, azért nem túlzottan objektív fogalomkör. Ebből nagyon komoly viták vannak, amiket nyilván az interneten ti is követtetek a közelmúlt eseményeiből is akár, amikor bizonyos tervezők és emberek és házai különböző tervtanácsokon vívódtak, és ebből nagyon komoly, vagy így mondjam, közéleti cikkek is születtek a médián. Tehát ezek mind ezt a szituációt mutatják, tehát azért ez nem annyira exakt minőségi kategória, de tudjátok róla, van ilyen, és ez jogi helye is van ennek, de én ma erről többet nem fogok beszélni, csak ezt megemlítésképpen tettem, csak azokról beszélek, amiknek sokkal fixebb, objektívebb jogszabályi helye van, és nyilvánvalóan a mérhetőség előzetesítés objektívebb tekintetben, és nem egy ilyen bizottsági megítélésen múlik a dolog. Tehát azokról lesz szó. A lényeg az, hogy a megfelelő épület fogalma kiadja kiindulási pontot. Ott fönt az eszközmódszer röviden le van írva, tehát van egy kötött szabályrendszer, ez alapján vizsgálom az építési gyártási folyamatot a szabályrendszer alapján, és az garantálja a várható minőség teljesülését, azaz, ha betartottam az építési és gyártási folyamat során a szabályokat, akkor az adott épület megfelelő. Érthető? Nem túl bonyolult összefüggés, tehát ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogyha azt mondanám a feleségemnek, hogy itt van kérem szépen a Prima Konyha nevű szakács magazin, ismerik a lányok, hölgyek, kisasszonyok, Prima Konyha? Egyik legjobb magazin. Fantasztikus sütemények vannak most így karácsony előtt benne. Mákos torta meg, és nagyon jó. Nyáron a körtés dolgok futottak, jó. Tehát magazin, le vagyon írva oda egy szabályrendszer, ugye? Tehát akarok körtéstortát, le van írva a szabályrendszer, milyen alkotóelemek vannak, és hogy készítsem el, érthető, szabályrendszer. És azt gondolnánk, hogyha én ezt betartom, akkor lesz belőle jó körtetorta. Nem biztos, sajnos. Ha valaki gyakorló szakács, kisasszony úr, Azért, ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor én lennék a budai, ugye? De nem én vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy mégse ilyen egyszerű. Tehát azért ennek az algoritmusnak is érezhetjük, most így mondom a recept megvalósítási folyamatából, azért lehetnek gyenge pontjai, de körülbelül ezzel az egyszerű példával talán meg tudtam mutatni, szimbolizálni az elvet, ami erre vonatkozik. Azért itt ennél egy picit exaktabb a rendszer, ezt meg fogjuk látni. No, minőségmátrix. Mit mutat a minőségmátrix? A minőségmátrix azt mutatja, hogy ebben az elvi algoritmusban kinek van szerepe, milyen szerepe van, és ahhoz milyen felelősségi kör kapcsolódik. Láthatjuk, hogy a minőségmátrixban maga az épület, vagy az építés folyamata három strukturális szintre van rendezve. A termékszint, az építőanyagszint, a szerkezeti elem szintje, fal, födém, tető, stb. És az épület, ugye nyilván az épület egésze, tehát három strukturális szint van meghatározva. Jogi értelemben is az három strukturális szint működik, fogról beszélünk. És függőleges oszlopok tartalmazzák azokat a felelősségi helyeket, akik ebben a felelősségi szinteken mind felelős valamilyen formában, feladatként, szabályrendszerként meg vannak határozva, meg vannak fogalmazva, tervező, kivitelező, gyártó. A gyártó az építőanyaggyártóra gondolok leegyszerűsítve. Téglagyártó is. Jó, tehát ez a három. Ez tartalmaz a felelősségi mátrix. Nincs más dolgunk, sajnos, kötelezettségünk, végigmenjünk ezen a mátrixon, és röviden azt a 9 darab, hát illetve ugye nem is 9, csak 8, azt a 9 helyet, azt röviden elmondjam nektek, hogy mit jelentenek a kereszteződések. Nézzük az első szintet, ugye ez a terméknek a szintje. A termék szintjén a tervező, a kivitelező és a gyártó felelősségi körében rövid bemutatás. A tervező termék kapcsolatban egy plusz van, tehát egy pluszos, tehát ez úgy jelentkezik, hogy magáért a tégláért, hogy milyen a tégla minősége, milyen a csempeburkoló anyag minősége, milyen a csemperagasztó minősége, milyen a mixerbeton minősége, ezért a tervező közvetlen felelőssége nem tartozik. Tehát mondhatnánk azt is, hogy hát akkor minek van ott ez a plusz? Tehát ugye jól látható, hogy itt ilyen direkt kapcsolat nincs. Az a kis plusz az azért került oda, mert bár a termékért közvetlenül tervezői felelősség nem áll fent, kivétel, ha maga a tervező adja meg a termék gyártási folyamatára vonatkozó eljárási módot, érthető a dolog, a tervező konstruál egy önálló terméket, egy olyan terméket, ami nem létezik, jogilag nem létezik. Mit jelent, hogyha egy termék jogilag nem létezik? Mi az a termék, ami jogilag nem létezik? Mi az, amikor azt mondjuk, hogy jogilag létezik egy termék? Van hozzá papír, ennyit kell megjegyezni, papír. Műbizonylat, építőipari műszaki engedély, vagy valami hasonló. Tehát van papír hozzá minden termékhez, amit a gyártók nagy szériában gyártanak. Wiener, Berger, Porotem, téglaelem, és így tovább, és így tovább. Mapej, ragasztó. Ezek mögé van papír, azaz építőipari forgalomba hozatalra alkalmas, és ezt megvizsgálták, stb. Erről lesz majd szó. Papír, ezt kell megjegyezni. Na most lehetnek olyan termékek, amihez nincs papír. Mondjon valaki egy olyan terméket, ami egyébként minden hétköznap előfordulhat az alkalmazásunkban, és nincs hozzá papír. Tessék? Hát például a kavics, az egy ilyen. De most ennél egy kicsit bonyolultabbat mondjunk. Mert most őszintén szóval a tervezőnek a kavics konstruáláshoz a nagy összefüggését nem fogom tudni bemutatni. Most lehet, hogy ez én hibám, de fogadjuk el. Tehát ebben nem vagyok most olyan jó, így első megközelítésben. De mondjuk kitalálhatnánk egy olyat, hogy mondjuk, mit tudom én, akarok a sarki Miska bácsi asztalos műhelyébe egy homlokzati ablakkonstrukciót gyártatni. Ugye ez ugye elképzelhető, nem? Van róla papír? Nincs. Hát Miska bácsi legfeljebb ír nekem egy papírt, hogy nagyon szép tetszik lenni, meg nagyon jó ez az ablak, de ugye ezek jogilag nem érnek semmit, ezek a papírok. Tehát ugye gyártatok valamit, korlátszerkezetet a lakatos műhelybe, nyílászárót az asztalos műhelybe, téglát, vályog téglát öntetek a sarki, mit tudom én, falu végi vályog telepen. Tehát érthető, gyártatok építő anyagot, idézőjelben építő anyagot, valamit, amit föl akarok használni a ház építésemhez. És ezt nem vettem a boltba papírral, hanem elő fogom állítatni, vagy állítani magam. Akkor ennek nincs papírja, értelemszerűen. Akkor mi alapján gyártják ezt le? Hát a tervező útmutatása alapján. Érthető? Hát a tervező fogja megmondani, hogy nézzen ki az ablak. Hogy nézzen ki az a kovácsolt vas, kerítés, az a korlát, stb. Stb. Akkor közvetlen felelősség kérdés merül fel. Hát kérem szépen, én a termék előállítás részeként, mint tervező szerepeltem, tehát a termékek kapcsolatos gyártási felelősségben van helyem. Na ez az egyik, ami miatt oda készült ez a kis plusz. Lehetnek ilyen szituációk, majdnem minden házépítésért, még egy egyszerű családi háznál is vannak ilyen szituációk, amikor valamit olyat veszek, hogy nincs hozzá papír. Most ez nem azt jelenti, hogy ezt nem lehet, csak tudni kell, hogy ebben akkor utána mi is besározódunk, ha valami gond van. A másik, ami miatt ott van a plusz, hogy a termék kiválasztása, tehát hogy a termék palettából, mondjuk a téglafalazó anyag palettájából, melyik téglafalazó anyag típust mondom, hogy építsék be, ha már, mint tervező, ezt meg akarom mondani, nem vagyok rá köteles, de ha netán ezt a merészséget felvállaltam, és hát mondjuk ezt azért elég gyakran föl kell vállalni, akkor, tehát azt mondom, hogy kérem szépen, ide ezt és ezt és ezt a falazó elemet kell alkalmazni, a tűzfalra, amikor a tűzfalat készítik, akkor ezt egy 30-as Itong P2-es falazó elemből akarom megépíteni, és én tervező azt mondom, hogy ezt vegyétek, és ezt rajzoltak be a műszaki leírásba, ezt írtam be, hogy ebből építsétek a falat, akkor annak a felelőssége már hozzám tartozik, hogy az abból épített fal, az el fogja-e érni azt a tűzállósági határértéket, ami egy tűzfalra vonatkozóan, mondjuk az országos tűzvédelmi szabályzat belül van írva, valaki meg tudja mondani, hogy mondjuk tűzfal esetében mekkora ez a tűzállósági határérték követelmény? Csak három. És hogyha ez a falazó anyag tudja ezt, akkor ugye jó döntést hoztam, ha nem tudja. Mit gondoltok, ez a falazó anyag tudja a 3 órát? Hát tudja. Mert kétszer hibáztál, az egyik, hogy 4 óra, másik, hogy nem tudja, sajnos csak 3 óra, egyébként meg tudja. Tehát a lényeg az, akár 4-et is tud, egymásra mutogatás, tipikus helyzet a magyar építőiparnak, tehát rettentő szimpatikus a dolog. Tehát a dolog lényege az, hogy ebben, ha a tervező szerepet vállal, akkor ugye ebben van felelősség. Tehát ha rosszat mondunk, akkor sajnos abból lehetnek problémáink, ha jót mondunk, akkor meg öröm. Tehát ezt tudni kell, ezért került oda a kis plusz, tehát önmagáért a termékgyártásért folyamatáért. Általánosságban nem vagyunk felelősek, nem vagyunk részes dolog, de részesei lehetünk, és más módon amúgy is szereplünk ebben a dologban. Nézzük a kivitelező termék kapcsolaton. Miről szól ez a dolog? Kivitelező felhasználja ugye az építőipari terméket, felhasználja a téglát, stb. Stb. Ő ebben a gyártási folyamatban, termékgyártási folyamatban nem vesz részt, vagy csak akkor, ha ő felvállalta, hogy ő gyártja ezt a dolgot. Térjünk vissza a kavicshoz. Mi ez a szituáció, hogy ő gyártja a terméket? Hát mondjuk ő keveri a betont, ugye? Kavicsból, cementből, vízből betont kever. Akkor ő a gyártási folyamat részesévé vált. Ő állította elő a betont. Nyilvánvalóan akkor a beton minőségének teljesülésért felelősséget kell, hogy vállaljon. Ezért van, hogy a kivitezők nem szívesen állítanak elő ilyen terméket, ugye? Nem szívesen kevernek a helyszínen betont. Már habarcsot se akarnak, tehát ilyen mondjuk, hogy hozzunk meszet, meg homokot, víz meg folyik a csapból, cementet lehet kapni a boltba, és akkor csináljatok habarcsot. Azt mondja a kivitező, nem. Zsárkos, száraz por keverék, vagy ömlesztett forma, előre kevert habarcsot hozzanak ide, vizet kell hozzáadagolnom egy gépen keresztül, gép automatikusan adagolja hozzá beállítás nélkül, csak egy csapon, egy szabályozó szerepen be kell állítani, hogy pontosan mi lesz a kimenetel, és innentől kezdve hátradőlök, és kijött a jó minőségű anyag. Tehát ma már a kivitelezők próbálnak az ilyen nagyon egyszerű esetben is elzárkozni afelől, hogy ők kvázi építőipari anyagot, alapanyagokat állítsanak elő, mert számukra ez kockázati tényezőt jelent, ezért őnek is csak pici plusz, tehát ők is pici plusz. Egyetlen egy dolog merül föl, hogy ugye ők is felhasználják, alkalmazzák ezeket, tehát nyilvánvaló a beépítés során neki az a feladata van, egyrészt, hogy a megfelelő terméket építse be a megfelelő helyre, ezt a tervezés kapcsán már ismertettem ezt a szituációt, a másik, hogy amikor beépíti, akkor a termék tulajdonságai alapvetően nem romolhatnak, érthető? Tehát, hogy mondjuk veszek egy jó minőségű terméket, akkor azt is persze be lehet rosszul építeni. Azaz lehet belőle vacak terméket is előállítani. Nyilvánvaló az ő felelőssége abban, hogy a termék megőrizze a tulajdonságát a beépítés során. Prima konyha, ugye megveszem a jó minőségű aszalt gyümölcsöt, amit egy kicsit meg kell a tűzön pirítanom, vagy mit tudom én, meg kell karamellizálnom egy picikét, és aztán jól odaégetem. És akkor elkészül az édesség, ehetetlen, ugye? Nem karamell íze van, hanem égett íze van, keserű íze van. Jó minőségű alapanyag, beépített formában drasztikusan romlott minőségűvé válik, ugye? Megveszem a jó minőségű mazsolát, és kemény golyók lesznek belőle, ami kitöri a fogamat, ugye? Mert rosszul alkalmaztam. Nem áztattam be előtte, és így tovább túlsütöttem, stb. Tehát itt van kivitelezői felelősség a termékhez kapcsolódóan, de csak ebben a szűkebb tartományban. Na, a gyártó az 3+-os, most nem a híres szakács, a Gordon Ramsay, nem, de a gyártónak van a legnagyobb felelőssége ebben a dologban, mert ő állítja elő a terméket, ő a termék előállítása során, a termékek kapcsolatosan két dologban vállal felelősséget. Az egyik, hogy a terméknek igazoltak a tulajdonságai, tehát nem csak mondom, hogy az Old Spice az csökkenti az izzadás következményét, hanem nekem bizonyíték is kell, azaz el kell vinnem a terméket a minősítő intézetbe, mondjuk Émi TÜV Bayernbe, és ott meg kell vizsgáltatnom a termék paramétereit, amiről kapok egy igazolást, hogy ez a termék ilyen-ilyen paraméter rendelkezik. Ez érthető a dolog? Ez az, hogy van róla papír részben. És mi a másik? Hát kérem szépen, ez nem olyan, mint a Ben Johnson, hogy egyszer sikerült gyorsan futni, aztán soha többet nem. Érthető? Hát ez nem így működik, hogy egyszer megvizsgáltattam a nagyszerű gyémánt kristálya a kicsi holt falazó elemet, és utána aztán az összes többi vacak. Tehát ez nem így működik. De nem kell minden héten elvinni az Émi TÜV Bayernbe, hogy megnézzék, hogy még mindig jó gyártok-e. Érthető a dolog. Tehát egyszer elvittem, kaptam egy papírt a tulajdonságairól, és van egy gyártási eljárás, egy folyamat, ami során előállítom a terméket, gyártom a téglát. És van egy ellenőrzési rendszer, ez az úgynevezett izominősítés, ami a gyártási folyamatot kontrollálja és minősíti. Azaz opció van ebben, hogyha mindig ugyanúgy jól gyártom a téglát, akkor mindig a téglának van olyan paramétere, amit egyszer a laboratóriumban bebizonyítottak róla. Hát azért óvatosan bánjunk ezzel a gondolatkörrel, ez nem biztos, hogy mindig így van, de jogilag el kell fogadnunk. Ez attól függ, hogy az eljárásnak a minősítése milyen. Ugye itt is vannak nagyon-nagyon szigorú eljárás minősítések, amikor nagyon gyakori a próbavétel, nagyon sokféle vizsgálatot kell a mintán csinálni, a gyártási folyamatot nagyon részletesen kell dokumentálni, stb. De vannak azért egyszerűbbek is. Tehát most azért ezt el lehet úgy képzelni, hogy mondjuk egy mixertelep helyen, vagy egy betonkeverő üzemben, ahol mondjuk napi 500 vagy 1000 köbméter betont megkevernek. Napi 500 köbméter betont megkevernek. Azért azt ne gondoljuk, hogy minden liter betonról van próbakocka. És minden próbakockát, ugye ez az egész telephely csak próbakockából állna. Azt az összes próbakockát minden 28. nap eltörik, és a vizsgálati eredményeit mind dokumentálják. Tehát azért ezt ne gondoljuk. Lehetne így is, de nem így van. Tehát ez azt jelenti, hogy azért lehetséges, hogy amit nekem hoznak betont, az jó, amit meg neked, az meg nem. Érthető, nem ugyanaz a minőség, de ez nem fog kiderülni, Mert ugye ez minden, az maga a gyártás, a keverés eljárás minősített. Tehát te ugyanazt a papírt kapod, mint én, de lehet, hogy te eltérő minőségű terméket kapsz, mint én. Tehát ezekkel sajnos meg kell barátkozni az építőiparban. Ezek jelenthetnek gondot, nyilvánvalóan be tudjuk azonosítani, honnan jött a beton, van róla papír, és akkor nyilvánvalóan ott a gyártói felelősség tetten érhető lenne, ám de hogyan, hiszen mondhatjuk azt, hogy a kivitelezés során a beton minősége romlott, ugye az a második oszlop egyes kategória nem tudta a kivitelező megőrizni a beton termék minőségét a bedolgozás során. Miért? Mert nem egy-két óra alatt dolgozta be, hanem egy komplett délután alatt dolgozta be, közben vízzel feljavította, újra keverte háromszor, mert már 25-ször megkötött volna. Tehát ugye ez, és akkor kialakul egy vita, hogy most miért nem jó a beton, miért nem értük el a C20-as minőségű betonnak a szilárdságát, és hát hogy nyilvánvaló itt nagyon nehéz a felelősséget tetten ér. Tehát ezzel csak arra akartam utalni, hogy a gyártói felelősség nagyon erős, 3+-os, de vannak azért ebben is bizonytalanságok, sötét foltok, amit nem biztos, hogy minden esetben, hogy így jól tudunk majd ellenőrizni. Na majd megnézzük az időt, nagyszerű, most tartunk szünetet, menjünk ki a büfébe, 15 perc, jövünk vissza, és akkor folytatjuk elmérkedésünket a Matrix körében. Azt a szankciót fogom hozni, itt az elmérkedésemből levezetve, szankció vicces, hogy aki később jön be, azokat ideültetem, és akkor a kamera nem kell, hogy a mögötte sorokban pásztázza nagy tömegeket, hanem nem. Tehát elől is látszik, hogy van valaki az előadáson. Fiatalember, veled ki is kísérletezem ezt rögtön, tehát egy lépéssel se hátrébb, itt foglalj helyet, kérlek szépen, itt ebben. Hát most így a fél év végén ez ilyen viccesnek tűnik. Persze oda ülsz, ahova szeretnél, ez csak így nyilván. Oké. Okay. No, hát akkor menjünk tovább. Ugye itt beszéltünk a termék szintjéről, ezt a kérdéskört elég jól kiveséztük. Menjünk a következő lépcsőfokra, szintre, ez a szerkezeti elem. Mi is a szerkezeti elem? Gondoljunk egy falra, egy födémre, vagy bármire. A fal az pedig kimondta jó példa. Általában a szerkezeti elem több termékből összeépített valamilyen konstrukció alapján összeépített szerkezet, vagy egység. Magyarul mondva, egy falba van tégla, van habarcs, ragasztó, vannak benne nyílások, áthidaló, és így tovább, és így tovább. Tehát általában a szerkezeti elem bonyolultabb dolog. Nagyon fontos, ugye itt a tervezőnek a szerepe. A tervező szerepe itt 2+-t kapott, tehát 2+-os a minőség szempontjából, azért, mert a szerkezeti elemnél, hogy az egyes alkotó részek, mint konstrukció, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, azaz a szerkezeti elem plusz a kapcsolat, mind a két kérdéskörben a tervezőnek van szerepe, és itt a kapcsolat kerül előtérbe, ugye mert a szerkezeti elem során felhasznált termék, milyen téglából épüljön a fal, az ott a termék kiválasztásánál már említést kapott. Itt viszont arról szól a dolog, hogy mondjuk abból a tégla elemből hogyan lehet az adott falat megcsinálni. Tégla kötések kérdése, sormagasság kérdése, habarcsvastagság kérdése, hézakképzés kérdése, áthidaló csatlakozás kérdése, vál alatt a keményebb tégla, vagy nagyobb szilárdságú tégla, és így tovább, és így tovább. Tehát mindazok a részek, amik a konkrét épületből, a konkrét épület geometriai méreteiből, a konkrét épületnek egyéb elvárásaiból, épület fizikai elvárás, stb. Stb. Adódnak, és ezek az egyes elemek kapcsolatát, tehát a falszerkezeten belül a tégláknak a dolgát befolyásolja, akkor az mind ide tartozik, és a tervező ezekben a kérdéskörökben kompetensen szokott nyilatkozni. Mi az a tervforma, az a dokumentációs forma, amiben a tervező ilyenkor nyilatkozik, vagy forma? Ezek a csomópontok. Csomópontok részletek. Tehát amikor ti épületszerkezeti csomópontokat rajzoltok le, az semmi más, mint egy felelősségvállalás jogi formája, írásos dokumentálása arra, hogy jól csináltuk a munkánkat, vagy nem csináltuk jól, ugye? Tehát számon kérhető, alá van írva, nem tudunk elbújni. Tehát ez egy jogi felelősségvállalási aktus része, amikor mi elmondjuk, hogy a szerkezeti elemnél, az egyes anyagokból az a szerkezeti elem, hogy jön létre. Nagyon fontos dolog. Ezért kell a csomópontokkal kiemelten foglalkozni. Egyetlen egy könnyítés szokott lenni ebben, ha a gyártó, aki a terméket előállította, téglát gyárt például, vagy áthidaló elemeket gyárt, vagy hőszigetelő anyagot gyárt, vagy vízszigetelő anyagot gyárt, a gyártó ezeket a csomóponti megoldásokat, típus csomópontokat közé teszi saját alkalmazási katalógusában, saját technológiai útmutatójában, saját honlapján, saját forgalmazójánál, gyártójánál, átvehető katalógusokban. Érthető a dolog? Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy nem kell nekünk ezen agyalni, mert kérem szépen, ezek a típus megoldások a gyártótól rendelkezésre állnak. Akkor nincs konstruálás, ezt nem csinálunk vele semmit, adaptáljuk a saját épületünkre. Ha ez a helyzet, akkor a felelősségvállalásban a gyártó átveszi ezt a szerepet. Ha mi ebből egyedi konstrukciókat hozunk létre, idézőben mi találjuk ki, akkor viszont a gyártónál ez nem kérhető számon, ez a felelősségi rendszer. Érthető a dolog? Na most, amikor a hallgatók azt mondják, hogy minek kell csomóponti tervezéssel foglalkozni, hiszen a neten fönn vannak a csomópontok, az ebből az aspektusból közelítve egy logikus felvetésnek tűnhet, hogyha tényleg, hát fönn vannak a típus csomópontok, úgyis azt alkalmazom, úgyis abból épül a ház, semmi közöm hozzá. Idézem, hogy gyártója felelősség. De azért azt majd fogjátok látni, tapasztalni az élet során, vagy már talán hallgatói munkák során is tapasztaltátok, hogy nagyon sokszor az esetek döntő többségében a típus csomópontokkal nem tudom lefedni az épületemnek az egyedi kialakítását. Tehát kénytelen vagyok saját magam konstruálni, nem tudom megkerülni ezt a problémát, azaz a plusz oda került a nevünk mellé. És hát ezért fontos, hogy mondjuk épületszerkezeti tanulmányokból kellő ismerettel rendelkezzetek, hogy minden egyedi megoldásra olyan választ adjatok, ami jogilag is megállja a helyét. Azt szoktam mondani egyébként, hogyha valaki egyedivel konstruál valamit, akkor azért az nem nagy baj, ha elviszi a gyártóhoz, hogy én a maga termékéből ezt gondoltam, megvalósítható-e ez, megállja ez a helyét jogi értelemben. Hogyha leszakad az álmennyezet a fürdő komplexum tetejéről, akkor jó lett volna, ha előtte megmutatom az általam alkalmazott csomópontokat, álmennyezeti csomópontokat, mondjuk a Knauf illetékes szakemberének, most azért őt mondom, mert az a Wiesner Gyuri kollégám, tehát hogy megmutatom neki, és ő olá szignót tesz, hogy ez így jó lesz, ugye? Mert akkor mégis volt egy kontroll, és nem saját magam vállaltam a felelősséget. Ez persze macerás, utánjárás, stb. Egyeztetésük. Tehát van ezzel munka, de azért a tervezőknek ez egy opció lehetőség, és egyre több termékgyártó, forgalmazó hajlandó ebben partnerként együttműködni. A verseny éles, és a gyártók szívesen mondják a tervezőknek, hogy gyere, gyere, egyeztessél, elmondom az ismereteket, elmondom az újdonságokat, és így tovább, hogy a konstruálásban te jó legyél. Jó. Kivitelező és szerkezeti elem kérdése. Kivitelező elsősorban a tervek alapján létrehozza a szerkezeti elemet, tehát ilyen módon a szerkezeti elemben csak a létrehozás folyamatára korlátozódik az ő felelőssége, neki azt kell megépíteni, ami a tervben szerepel, tehát e tekintetben végrehajtó a szerepe, azért két pluszos, mert hát sajnos az építési hibák jelentős része nem abból adódik, hogy jó szigetelő anyagot vettem, vagy hibás szigetelő anyagot vettem, hanem hogy a jó szigetelő anyag a bádokhoz rosszul van erősítve, és befolyik a víz. Vagy az ablak a falszerkezethez rosszul van kitömítve, és befúj rajta a szél. Tehát általában a konstrukciós szerkezeti elem kialakításánál jelentkeznek a problémák, a kapcsolatok kialakításánál jelentkeznek a problémák, ezért meg nem a termék a felelős, hanem a kivitező, aki létrehozta ezeket a dolgokat. Azt mondja a jogszabály, hogy a tervező köteles olyan műszaki megoldást mutatni a tervben, ami a kivitelező gyakorlatban megvalósítható. Azaz, ha a tervező olyan műszaki megoldást rajzolt le, ami az ő számára jónak tűnik, de nem lehet megcsinálni. Ugye? fizikailag nem lehet megcsinálni, nem kapok olyan anyagokat a boltba, nem lehet úgy összecsavarozni, ahogy a terven szerepel, és így tovább, akkor a kivitelező ugye fizikailag nem tudja megcsinálni jó minőségben azt a csomópontot, azt a kapcsolatot, akkor a felelősség a tervezőt is érintheti, hiszen eleve olyat konstruált, amit nem lehet jól megcsinálni a valóságban. Egyébként ez a hallgatói terveknél nagyon jellemző hiba, hogy a hallgatók olyan csomópontokat hoznak, ami jó néznek ki, de soha senki olyat nem épített, ha akarna, se tudna. De nyilvánvalóan ehhez ugye nagyfokú tapasztalat kell, hogy mire képes az építőipar, mire képes Jani bácsi szigetelő, mit tud megcsinálni, mint szigetelés, ugye? Lehet-e 5 dimenzióba a PVC lemezt összehegeszteni, hát, vagy 8-ba? Hát nyilván nem, 3-ba se könnyű, de 2-be viszonylag egyszerű. Tehát, hogy lehetőség szerint kerüljük az olyan műszaki megoldásokat, amik ugye megépíthetetlen problémát jelentenek. Hát volt ugye a falazásnál, csak hogy rajzoljak is a táblára, nehogy a padok üresen vannak, ez a tábla is üresen van. Tehát, hogy ugye, ha mondjuk valaki azt, hogy kérem szépen, én egy ilyen mediterrános házat csinálok, és itt a mediterrános házba ilyen falpillérek közé, ez most egy alaprajz akar lenni, ide nyílászárót fogok beletenni, és ez legyen 5 centi, ez meg megint 5 centi, ugye? Tehát így néznek ki ezek a sorok, és azt mondom, hogy kérem szépen, ez egy falazott pillért, mert a terven ez téglából van jelölve, ugye? Téglából van jelölve, és azt akkor ezt építsük meg a Porotem 30-as blokkból, akkor ugye nyilvánvalóan még lehet, hogy rajz is születik róla, hogy lehet kifaragni ezt a művészeti alkotást a rácsos cellázatú HS30-44-es elemből, de valószínűleg ez a gyakorlatban nem kivitelezhető, nem hajtható végre. Még ha le is rajzoltam, akkor sem. És akkor ez nyilvánvalóan ott ez nem tud megvalósulni. Gányolás lesz, hiba lesz, stb. Repedezet lesz, rossz lesz a hőszigetelés, és így tovább. Betonnal fogják helyettesíteni. Ha betonnal helyettesítik, akkor itt más a hőszigetelő képesség, akkor itt a pára lecsapódás lesz, elkezd tenészedni, és megy a mutogatás egymásra, hogy ki hibázott, ki volt a hülye. Tehát ezek fontos kérdések, hogy azért a kivitelező csak azt tudja jól megcsinálni, az sem mindig, de csak azt tudja megcsinálni jól, esélyszerűen, ami mondjuk mint konstrukció jól van kitalálva. Hát ha már az se jó, akkor ugye nehéz jót építeni. A gyártói felelősség a konstrukció vonatkozóan csak egy pluszos, és az egy plusz is arra vonatkozik, ha a gyártó, mint ahogy említettem a tervnél, már a gyártó eleve adott csomóponti megoldásokat, és azt mondja, ebből ilyen konstrukció így valósítható meg. Én azokat alkalmazom, akkor a gyártó felelőssége ebben felmerül. A gyártók szeretnek ettől elbújni, tehát ez a gyártók ebben nem nagyon aktívak, de a piac rákényszeríti őket. Tehát nem szívesen vállalnának ebben ők felelősséget, de nagyon sokszor azért nem tudják eladni a terméket, mert a tervező vagy a kivitelező nem tudja, hogy abból a termékből hogyan lehet falat építeni. És akkor ugye le kell rajzolni, vagy nem tudjuk, hogy a gerendát hogy lehet csatlakoztatni hozzá, és akkor ezt le kell rajzolni. Tehát ez inkább egy ilyen kényszer, de egyre több honlapon vannak fönt ilyen segédletek szintjén különböző műszaki megoldások, amiket egyébként érdemes megnézegetni, még akkor is, hogyha nem olyat akarunk alkalmazni, legalább látjuk, hogy néznek ezek ki. No, hát a harmadik szint az az épületnek a szintje. Az épület szintje teljes épület komplett egységét jelenti. Vannak olyan szabályok, amik az egész épületre vonatkozóan állapítanak meg különböző minőségi elvárásokat. Tud valaki jól ismert olyan ilyen témakört mondani, ahol ez egyértelmű, tehát aktuális, nemrég vezették be, és egyértelműen tetten érhető, hogy az egész épületre is megfogalmaztunk valamit? No? Hát ez az a hőtechnikai kérdéskör, ugye? Amikor azt mondjuk, hogy nem csak azt nézzük meg, hogy a falnak mennyi a U tényezője, meg a födémnek mennyi az U, azokat is megnézzük, de megnézzük, hogy az egész épületnek például mennyi a fajlagos energia felhasználása, és ez alapján eldöntjük, hogy A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y, Z, Z. Tehát, hogy ugye milyen épület energetikai besorolás fog majd kapni az épület. Itt az egész épületre vonatkozóan konstruálunk egy mutatószámot, ami jellemzi az egész épületnek a hőfizikai paraméterét. Érthető a dolog? Most tűzoltóság, vagy tűzvédelem szempontjából is van ilyen római 1-es, római 2-es, római 3-as besorolási, római 4-es, érthető? Akkor az egész épületnek van egy besorolása, és azt mondjuk, hogy ez római 2-es tűzállóságú épület. Lehet, hogy vannak benne épületszerkezeti elemek, amik római egyet is tudnak, stb. Stb. Van, ami római kettőt is tud, de úgy összességében ez római kettő. És így tovább, és így tovább. Tehát vannak olyan tervezőknél is fontos, tehát a tervezés során is fontos épületfizikai, tűzvédelmi és egyéb jellemzők, amik a teljes épületre vannak kitalálva. És hát nyilvánvalóan a tervező olyan épületet kell, hogy tervezzen, ami az ebben a mutatószám megfelel. Ugye ide sorolhatnánk azt, hogy az épület legyen szép, meg legyen jól használható. Na hát ezekhez nincsenek mutatószámok, de nyilvánvalóan amihez van, ott viszont jogszabály kötelesség betartani. Azért kapta a tervező a 3 csillagot, mert ezt ő dönti el. Ő fogja megmondani, hogy milyen római 1-2-3-4 kategóriás lesz az épület. Ő fogja megmondani, hogy milyen fajlagos energiafelhasználásra lesz az épület. Ő mondja meg ezeket a dolgokat. Senki más helyette nem mondja meg. A téglagyártó nem mondja meg. Azt mondja, hogy kérem szépen, én tudok ilyet téglát adni, aztán csinálj belőle épületet, amilyet tudsz, vagy amire ugye fizikai lehetőséged van. No, tehát ez mindenképpen a tervező egy fontos szempont. Kivitelezőnél az egész épületre vonatkozóan, hogy az épület, ugye egész épület megfelelő minőségben, a szabályok betartásával, az előírásoknak megfelelően valósuljon meg. Tehát, hogy az egész épület is önmagában ugye egy minőségi produktum legyen, és hát nyilvánvaló feleljen meg azoknak a tervező elvárásoknak, tehát olyan minőséget tudjon, amit a tervező, hogy az egész épületre vonatkozóan kimunkál, tehát hogy úgy legyen megépítve, hogy valóban megfeleljen mondjuk annak a A vagy B vagy C épület energetikai besorolásnak, amit a tervező meghatározott. Jó, tehát ennyit a felelősségi mátrixról. Minden szereplőnek így nagyjából néztük a feladatait. Most van egy szereplő, nem szerepel ebben a mátrixban, de néhány mondatban kell, hogy említsem. Ez a szereplő a hatóság, szakhatóság. Ők is valamilyen módon egy kontroll, egy ellenőrző szerep, jogszabályban rögzített kontroll és ellenőrző szerepet jelentenek. Tehát hatóság, szakhatóság. Hatóság, szakhatóság. Nekik is van a minőség, idézőjelben a jó épület érdekében szerepük, jogszabályi hely. Például, amikor készítünk egy tervdokumentációt, mondjuk egy építési engedési tervdokumentációt, azt a tűzoltóságnál ugye véleményeztetni kell, és a tűzoltóság elmondja, hogy hozzájárulok, vagy nem járulok hozzá mondjuk az építési engedély megadáshoz. Használatba vétel eljárás során a kész épületet meg kell mutatnom a tűzoltóságnak, és ő erről nyilatkozik, hogy a számára megfelelő, vagy nem felelő. Nem felel meg, azaz hozzájárul a használatba vétel engedély megadáshoz, vagy nem járul hozzá a használatba vétel engedély megadáshoz. Érthető? Tehát vannak itt, és nagyon sok szakhatóság is lehet, ők mind-mind e tekintetben a jó minőségi épület valamilyen módon közreműködő szereplői. Miért nem soroltam föl ide őket? Kérem szépen azért, mert így hívom őket, hogy ők úgynevezett passzív szereplők. Passzív szereplő. Mit jelent a passzív szereplő? Véleményt mond a dolgokról, de összességében, hogy milyen véleményt mond, ennek a nagy jelentősége az egész ügy megvalósulási folyamatában nincsen. Mondok néhány példát, hogy mondjuk ugye bemutatjuk a tervdokumentációt a tűzoltónak, bemutatjuk a kémény seprővállalat szakemberének, de hogy milyen jó lesz a kémény az építés során, ez úgy összességében ettől nem fog függni, hát ez attól függ, hogy a kivitelező milyen mesterekkel dolgozik például. Vannak olyan gyakorlatok, hogy bizonyos hatóságok, szakhatóságok, vagy szakhatóság jellegű közreműködők az építés folyamatát is ellenőrzik. Tehát például van az építés felügyelet. Az építés felügyelet kimehet az építés alatt, és megnézheti, hogy mi az, ami ott történik. ez kvázi olyan, mint a műszaki ellenőr, egy kicsit ahhoz hasonlít. Tehát ő e tekintetben akkor már nem biztos, hogy annyira passzív, hanem viszonylag aktívabb is lehet. Vagy például van olyan, hogy a kéményseprőnél, a kéményseprő vállalattól egy közbenső ellenőrzést kell kérni. Tehát mielőtt a kémény elkészül, azt megelőzően köteles vagyok egy közbenső kémény ellenőrzést kérni, hogy szakszerű-e a kémény, tehát ne a végén derüljön ki, hogy kész a ház, akkor elbontja a kéményt, mert nem jó, hanem közben már nyilatkozik a kémény, hogy jó lesz, még nincs kész, még nem teljesen tökéletes, de ami elkészült, az jó, tehát jó az irány. Tehát e tekintetben lehetséges. Nagyon sokszor van, főleg nagyobb projekteknél, ahol nagy a kockázat, ugye első fólia, a nagyobb projekteknél közben kihívom mondjuk a tűzoltót, hogy ne a használatba vétel engedési eljárásnál terítse ki, hogy miért kell lebontani a 100.000 négyzetméteres bevásárlóközpontot, ugye? Hanem közben jöjjön ki, és nézze meg, hogy ami elkészült, abba ő mit lát, van-e hiba, úgy hiba, hogy nem megfelel a jogszabályoknak, tehát hogy ez egész megfelelőség elve, hogy megnézi, hogy ahová tűzgátlóajtó bele tervezett, tényleg be van-e építve a tűzgátlóajtó, tényleg tűzgátló habbal van-e kifújva, ténylegesen föl van-e rakva az automata ajtócsukó szerkezet, ténylegesen, stb. Azok a követelmények, amiket ő meghatározott, hogy a tervbe le volt írva, azok valóban megvalósultak-e. Ugye sokszor utólag sok minden nem látszik. Hát utólag ki a fene tudja megmondani, hogy az ajtó tokszerkezet, ez tűzgátló habbal van beépítve, vagy nincsen. Vagy a falban menő vezetékezés, az tűzbiztos vezetékezés, vagy egyszerű részkábel. Hát ezek sokszor utólag nem ellenőrzhetők, tehát jó, hogyha esetleg közben ezeket megvizsgáltatom. Na most akkor idézőjelben viszonylag aktívabb a szerep, de azért jellemzően általánosságban ezek úgynevezett passzív szereplők, és sajnos a passzív szereplőknek van egy olyan problémája is, ugye erről keveset hallottok, vagy nem illő erről annyira részletesen beszélni, de tudomást kell venni. Attól, hogy a hatóság valamire azt mondta, hogy rendben van, idézőben nem azt mondta, hogy rendben van, hozzájárulok, megadom az engedélyt, tehát ilyen kifejezések szerepelnek, ugye? Építési engedélyt megadom, a szakhatóság hozzájárulását megadom, hozzájárulok. Ez nem azt jelenti, hogy az jó. Érthető a dolog? Tehát hogyha mondjuk a tűzoltó hozzájárult az építési engedési tervnél valamihez, az még nem azt jelenti, hogy a használatba vétel engedélynél automatikusan megkaptam tőle a papírt. Hogyha egy önkormányzattól van egy használatba vétel engedély, és később az épület beázik, akkor nem tudok hivatkozni, hogy na de hát kint járt a Juci néni, és megadta használatba vétel engedélyt. Ő a felelős, hát miért adta meg, amikor az épület beázik. Érthető a dolog? Nagyon sokszor vannak ilyen tévéműsorok, Fókusz és egyéb, mennek nagyszerű riporterek, nagy kamerákkal, és elfuserált épületeket mutogatják, és akkor fölhívják az önkormányzatot, hogy hát mit gondol, hát ennek használatba vétel engedélyt adtak erre a házra, hogy képzelik maguk? Kérem szépen, ő passzív szereplő. Ő azt nézte meg, hogy jogilag megadható-e a használatba vétel engedélyt. Nem az, hogy beázik-e az épület, vagy nem ázik be. Lehet, hogy az épület abszolút beázik. Sose volt jó, de ettől a használatba vétel engedély jogi értelemben kiadható. Ez mind a passzív szerepnek a lényege, tehát a hatóságokra, a szakhatóságokra soha ne hivatkozzatok, hogy ők egyszer azt mondták, hogy ez jó, az még nem hivatkozási alap, nem tudjuk őket beperelni. Hogy hát Manci néni kiadta az engedélyt, akkor pereljük be az önkormányzatot, mert ő engedélyt adott a beázóházra. Nem, hát a kivitelezőt kell beperelni, aki ugye olyan házat épített, hogy beázik, és nem az önkormányzatot, hogy minek adott rá használatba vétel engedélyt. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, tudni kell róla. Ők azért nem szerepelnek ebbe, mert ez egy ilyen adminisztratív kötelezettség, hogy így mondjam ebben az eljárássorozatban, a magyar hazaépítésben, arról nem beszélve, hogy Európában ez a legszéles körben változó. Tehát ez, nálunk van egy hatósági jogrend, önkormányzatokhoz rendelt építéshatósági szerepkör, stb. Ez Ausztriában például egész másképp van, Németországban egész másképp van, Skandinávában megint másképp van. Tehát azt lehet mondani, hogy ez azért az összes többi Európában is így van általában. Ez a kérdés azért Európában erősen változik. Például Ausztriában nem kell a tűzoltóhoz elvinni az engedési tervdokumentációt egy családi házról, vagy egy négy lakásos társaság nézze, véleményezés, adjon hozzájárulást, tehát nincsenek ilyen dolgok, nem kell ANTS-hez menni, és így tovább, nem kell kéményseprő engedélyeket beszerezni. Tehát ezek a dolgok Európában másképp vannak. De tudjatok róla, hogy így két-három mondatban ezzel foglalkozunk. Na kérem szépen, a felelősség mátrixnak van egy másik része, a felelős mátrixnak a dokumentálás, azaz, hogy milyen formában ki miről nyilatkozik, hogy érem tetten. Tehát hogy tudom számon kérni a minőségi építés érdekében ezt a felelősségvállalást. Ennek a jogszabályi formája az úgynevezett felelősségi nyilatkozatok. Tehát általában a közreműködők felelősségi nyilatkozatokat tesznek. Hát ugye első közreműködőnk tervező, ugye ti nagyon sokan nyilván készültök tervezői pályára, minden tervdokumentációhoz kell egy úgynevezett tervezői nyilatkozatot tenni. Ezt így hívják tervezői nyilatkozat. A tervezői nyilatkozatot a felelős tervező írja alá. A felelős tervező az egy személyben tetten érhető ember, tehát az egy valaki a felelős tervező. Tehát lehet, hogy egy tervező irodában 86-an dolgoztak a terven, annak is van egy felelős tervezője, ő írja alá a tervező nyilatkozatot. Oké? Ez megvan? Ez így rendben van? Mit gondoltok, hogy mit tartalmaz a tervező nyilatkozat, amit a tervező gondol, vagy elé tesznek egy fix szöveget? Ki az, aki azt mondja, hogy elé tesznek egy halálos ítélet idézőben fix szöveget, és azt kutya kötelessége aláírni? Nem, nincs mozgástér. Ki az, aki ezt mondja? Hát már pedig ez van. Ez van. 37 per 2007-es jogszabály a tervezői nyilatkozat szövegét tartalmazza. Le van írva, hogy a tervezőnek miről kell nyilatkozni, és hogyan. Nem én mondom meg, meg amit gondoltam, meg szerintem jó lesz ez a ház, és amúgy is tetszett a feleségemnek, és egyébként mondta a szomszéd, hogy jó neki a mediterrán cserép. Nem erről szól a tervező nyilatkozat, ugye? Ha erről szólna, akkor semmi probléma nem lenne, soha senkit nem lenne tetten érni, idézőjelbe tetten érni. Tehát a tervező nyilatkozat tartalma fix, jogszabályban rögzített, a tervező egyetlen egyet tett, hogy aláírja. Vagy hát nyilvánvaló, amiben eltérések vannak, akkor nyilatkozik, hogy ugye mit nem tudott teljesíteni, miben szükséges volt eltéréshez. Van egy olyan, hogy ugye a tűzvédelmi szabályokat ő betartotta, leegyszerűsítve. Na de nem biztos, hogy be tudta tartani, kérem szépen. Hát millió tűzvédelmi szabály van, nem tudunk betartani. Mondjuk tételezzük föl, mondok egy ilyen ügyet, mit tudom én, valaki mondjuk egy szűk belvárosi utcában tervez egy házat. Mondjuk mit tudom én csináltam, az 5. kerületi belvárosi szűk utcában egy óriási nagy házat. Na most ott az épületek közötti távolság, az utcából adódóan, érthető, tehát nem azért, mert a ház az utcafronton volt, mint ahogy az összes többi ház utcafronton van, ráadásul a szemben levő házak is az utcafronton voltak. A szemben levő épületek között például a tűztávolság nem volt meg, de nem azért, mert rossz volt a terv, és én hülye vagyok, hanem azért, mert fizikailag képtelenség volt nagyobb távolságot csinálni. Vagy például a tűzoltó autónak a felvonási útvonalához bizonyított útszélesség nem volt biztosítva, érthető? Hát mert nem fért el a tűzoltó autó, ugye, fizikailag. De hát nem azért, hanem egyszerűen olyan keskeny volt az utca. Na most akkor nem nyilatkozhatom azt, hogy betartottam a tűzvédelmi előírásokat. Hát a fenéket tartottam be, sem a tűztávolság nem felel meg, sem a tűzoltó felvonási útvonalat nem biztosítottam meg, még nyilvánvaló 25 hely, jogszabályi helyen még mi mindent nem. Hát akkor nem írhatom alá, hogy én ezen megfeleltem, hát ugye, hát ez hamis nyilatkozat. Akkor azt kell mondani, hogy ebben és ebben nem tudtam megfelelni, nem tudtam. És erre vonatkozóan az alábbi megoldásokat találtam. Például eltérési engedélyt kérünk. Ugye a tűzoltóságnál, ha valaminek nem tudunk megfelelni, akkor kérünk úgynevezett eltérési engedély. Katasztrófa védelmi felügyelőségtől. És akkor ott majd, mert ők megvizsgálják. És akkor mondjuk azt mondják, hogy jó, nem tudod biztosítani a tűztávolságot, de akkor ilyen és ilyen pluszokat, ez az úgynevezett kompenzációs elv, tehát egy dolgot nem tudsz, 20 dolgot teljesíts pluszba. Tehát ugye, hát ők könnyen vannak, hát egyébként nem épül be a telek. Tehát ugye itt nem, ez nem, tehát így mondom, itt nem nagyon, nincs, nem vagyunk alkupozícióba tervezők, ugye, tehát nincs lehetőség. Tehát előfordulhat, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk teljesíteni, ami a tervező nyilatkozatban, mint kötelező szövegrész fel van tüntetve, akkor viszont meg kell mondani, hogy mi az, amit nem tudtunk teljesíteni, és mit mondtunk helyette. Mi volt a kibúvó idézőjelben, milyen megoldást találtunk rá, amit megint jogszabályi helyen kell igazolni, mert minden egyes dolog, amit nem tudunk teljesíteni, oda van írva, hogy kihez fordulhatunk, hogy ő mentsen fel ez alól, és adjon valami más ukázt, vagy hivatalos nyilatkozatot arra, hogy mi ezt ténylegesen nem tudtuk teljesíteni. Érthető a dolog? Ez fontos. Én azt mondom, mindenki lapozza föl ezt a rendeletet, ez 34 oldal, ebből egy oldal ez a kis tervező nyilatkozatocska rész, vagy két oldal, mindenki olvassa el, hogy ha majd tervezőként fog dolgozni, akkor milyen jogszabályi hivatkozás alapján fogják a bíróság elé citálni. Praktikus megnézni. Jó, ennyi. Kivitelező, a kivitelezőnek is kell nyilatkoznia. Ugye nyilatkozik a kivitelező, hogy az által elkészített épület megfelel az előírásoknak, első osztály minőség, terveknek megfelelő, és így tovább. Tehát készül egy kivitelező nyilatkozat. A kivitelező nyilatkozat a kivitelező vállalat, a cég, aki elvállalt az épület kivitelezését, ő adja. Ugye mi van akkor, ha ez a kivitelező vállalat ma van, hónap nincs, ugye tegnap fönn volt az interneten, hogy az építőipar az a legleleményesebb a vállalat szüntetési temető részen és a vállalat alapítási részen. Tehát ugye a legtöbb építőipari vállalat, a válsághatás a legtöbb vállalat építőipari témakörben szűnt meg, és ugye nagyon sok vállalat alakult építőipari témakörben. Ugye most ebből két következtetést is levontuk. Egyrészt, hogy milyen jó a gazdasági válság hatása az építőiparra, hiszen milyen sok építőipari vállalkozás alakul a nem létező munkák elvégzésére, tehát mindenki optimista, de ugye azért ott az újságíró ennél egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaz, és azt mondja, hogy lehet, hogy ennek valami csalás van a hátterében. Ugye én most nem mondom, hogy az van, de ugye a másik verzió, hogy itt ugye különböző adótemetők jönnek létre, elsüllyesztett vállalatokkal, amik ugye nem tudják már, nem fizetik ki azokat a számlákat, kötelezettségvállalásokat, amiket valamikor vállaltak, és ugye mivel tovább kell vinni a jó bizniszt, ezért rögtön alakítunk még kettőt helyette, jobb, ha rögtön négyet, mert abból hármat jövőre úgyis tönkre teszünk, és akkor egy még legyen olyan, ami legalább egy évnél tovább működik, mert ahhoz, hogy a közbeszerzésen nyerjünk, legalább két éves mérlegre lesz szükség, tehát ugye négyből hármat elúsztathatunk, de legalább egyet tegyük, oda tesszük majd mindig a nyereséges munkát, így két éven keresztül nyereség is lesz a mérlegbe, és elválhatjuk a hídfelújítást ugye Budapesten. Na hát ezek így működnek, ezek a dolgok, most ez vicces volt, de a lényeg az, hogy ugye ezért felmerül a kérdés, hogy ugyan már, amit a kivitelező tesz nyilatkozatot, mint kivitelező vállalat, hát ez ki a jó fenét érdekel? Hát ugye látjuk, hogy ennek azért olyan nagy jogkövetkezménye a gyakorlatban nincsen. Nyilvánvalóan működő jogintézményről beszélgetünk, és van súlya, de a tettenérés azért mégiscsak kicsit nehézkes. Ezért a kivitelezőnél van egy plusz V, a plusz V az azt jelenti, hogy kérem szépen itt egy felelős műszaki vezető, ami névhez kötött, kamarai névjegyzékben jegyzett szereplő, ugyanolyan, mint a tervezői névjegyzék, tehát a felelős műszaki vezető névjegyzékben szereplő konkrét személy is kell, hogy nyilatkozzon az épület megfelelőségéről. Érthető a dolog? Na most ennek a tartalma, hogy mit nyilatkozik a felelős műszaki vezető, ezt kérem szépen szintén jogszabályban rögzített, ez a 290/2007-es jogszabályban le vagyon írva a felelős műszaki vezető nyilatkozat tartalma, tehát ő neki e tekintetben miről kell nyilatkozni, ő se arról nyilatkozik, miről akar, hanem ezt a jogszabály neki ugyanúgy, mint a tervezőnek megmondja. Most ez azért egy picit erős, mert ugye ő személy szerint tetten érhető. Mi van akkor, ha nincs felelős műszaki vezető, hát ez azért előforduló létező dolog, ugye elkezdtem családi házat építeni, anyukám építi a családi házát, a végén elmegy az önkormányzathoz, hogy a használatbevételi engedélyt megkérje, és azt mondja az önkormányzat, hát hozza a felelős műszaki vezető nyilatkozatot. Hát miért olyan is kell? Hát honnan tudtam volna én, mint laikus, hogy kell felelős műszaki vezető? Ugye? Akkor ugye ebben az esetben felmerül, hogy lehet-e utólag helyettesíteni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát? Igen. Azt mondja a jogszabály, ha nem volt felelős műszaki vezető, az se a nagy baj. Úgynevezett szakértői jogosultsággal rendelkező építés szakértő utólagosan is kiállíthat egy olyan nyilatkozatot, hogy az elkészült épület megfelel. Tehát idézőjelbe valamilyen nyilatkozat pótlás. A tervezőnél ez a tervező nyilatkozat pótlásra nincs lehetőség. Felelős műszaki vezető nyilatkozat pótlásra lehetőség van, tehát erről tudni kell. Na hát ez a kivitelező, és akkor a gyártó, kérem szépen a gyártó, mi a gyártó nyilatkozata? Hát a papír, amit a téglához adnak, ugye építőbű műszaki engedély, CE minősítése, ugye európai forgalmazásra alkalmas termékeknél a minősítés hátterét képező dokumentáció, és így tovább, és így tovább. Tehát itt, amikor a minősítő intézet az adott terméket megvizsgálta, akkor adott róla egy papírt, hát ez a papír idézőjelbe a gyártó felelősség nyilatkozata, idézem, hogy felelősség nyilatkozata, tehát az ő termékének vonatkozó igazolás, hogy az jó minőségű, megfelel, és forgalmazatára alkalmas, jó? Hát ennyit a dologról. Most a gyártói felelősség kérdésében ide van írva egy nagyon fontos dolog az úgynevezett termékszabvány. Én annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, és ez szerintem nagyon fontos dolog, és hallgatóktól pláne gyakran hallok olyan mondatokat, de építőipari rutinos szakemberektől is hallok olyan mondatokat, hogy hát a szabványnak megfelelő, ugye? Hát csinálja úgy, hogy az megfelel a szabványnak. Építsen úgy házat, falazzon úgy, hogy az megfeleljen a szabványnak. Hallottatok már ilyet, ugye? Ez olyan, biztos így, mit tudom én. Hát kérem szépen, ezt tudni kell, hogy akkor mi a helyzet ezzel a szabvány fogalommal, ugye? Tehát, hogy ez a jogszabályi helyzet, hogy szabvány, az mit jelent? Rögtön hadd mondjam az elsőt. A szabványok alkalmazása, a magyarországi szabványok alkalmazása döntően úgynevezett önkéntes. Tehát vagy elfogadom és alkalmazom, vagy nem. Vagy azt alkalmazom, vagy egy másikat. És így tovább, és így tovább. Tehát utólag arra hivatkozni, hogy egy magyar szabvány mit ír, az őszintén szóval nagy jelentősége, relevanciája. Nem nagyon van útmutató lehet, de ebből hosszú távú, megalapozott felelősségvállalási következményeket nagyon nehéz levezetni. Tehát egyrészt, ugye ezt tudni kell, hogy a szabványoknál ez nem, tehát a szabványok döntő többsége nem kötelezően általánosan alkalmazható szabvány. A másik, hogy nem tudom, valaki nézett mostanában ilyen szabványkatalógust? Fönn van a Magyar Szabványügyi Testület honlapján a szabványkatalógus, a magyarországi szabványkatalógus. Hát ez olyan, mint a Quelle katalógus, csak nem csinos csajok vannak benne hosszú ruhával, hanem szövegek. Hát ez van. Nekünk ez jutott, mondhatnánk építőipari fiatalemberek. Tehát ugye ez a www.mst.hu, Magyar Szabványügyi Testület.hu, ott fönn van egy úgynevezett szabványkatalógus, ennek van építőipari része, az a 91-es fejezet az SZI számozás alapján, és lényeg az, hogy ott letölthető, hogy milyen típusú, tehát a szabványnak a címszava, hogy mire vonatkozóan van szabvány. Azt csak hadd mondjam, és tervezőknél ez fontos lehet, hogy bizonyos épülettípusokra van úgynevezett tervezési szabvány. Tehát, hogyha például valaki iskolát tervez, akkor letöltheti innen, hát persze pénzért, letöltheti innen az iskolára, mondjuk általános iskolára vonatkozó szabványt, ami egy rendkívül részletes anyag. Bele van írva, hogy mennyi WC kell, milyen ablak megnyitások kellenek a helyiségekre, mekkora legyen a tanterem, milyen logopédiai szobára van szükség, mekkora az orvosi elkönyv, és így tovább, és így tovább. Tehát kvázi egy tervezési program szintű helyiség lista rajta, benne van a szabványba, kiolvasható, és a méretek és egyéb műszaki elvárások, követelmények is oda vannak írva. Ha például valaki mondjuk bölcsödét akar, arról is van. Valaki, itt tudom én, valami idősek otthonát akar, arról is van. Ha mondjuk valaki lakást akar, arról nincs. Már pedig abban elég sok épül. Hát ezt hozta az élet. Tehát vannak épület típusok, amire vonatkozóan van szabály, de azért valljuk be őszinte az épületek többségére vonatkozóan nincsen. Hát ez, de hogyha valaki ilyesmit tervez, amire van, azt az érdemes megnézni, hogy van-e arra az épület. A megnézés, hogy van-e, az ingyen van ott a honlapon. Hogyha kell is az anyag, az pénzbe kerül, nem sokban, 5-6 ezer forint szabványonként átlagár. Elektronikus formában elküldik. Tehát beregisztrálom magamat, kifizetem, internetes vásárlás. És 10 percen belül, 5 percen belül e-mailen megérkezik PDF formában maga a fájl, ami a szabvány. Tehát rendkívül jó, rugalmas, jól használható. Érdemesebb egy picit úgy mélyedjetek el. Nem kell venni, csak úgy legalább lássátok. Na, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy a kivitelezésnél elsősorban úgynevezett termékszabványok vannak. Mit jelent a termékszabvány? Hogy nem arról szól a szabvány, hogy milyennek kell lenni a falnak, simának, meg magasnak, meg szélesnek, meg szépnek. Nem erről szól a szabvány, meg nem arról szól a szabvány, hogy milyen legyen a tetőszigetelés, ne ázzon be, legyen lejtéses, nem, hanem a termékről, a tégláról szól, a szigetelő anyagról szól. Mit szól a szigetelő anyagról? Hát, hogy a szigetelő anyagot milyen vizsgálatoknak kell kitenni a laboratóriumba, hogy mérem meg a szigetelő anyag nyúlási modulusát, hogyan nézem meg a szigetelő anyag nyomó szilárdságát, milyen eljárásokat kell alkalmazni, milyen paramétereket kell megállapítanom, hogy kell ezeket ledokumentálnom, és így tovább, és érthető, mindenki tudja, hogy miről szól az a termék. A termékszabvány az arról szól, hogy a termék maga minősítése milyen folyamatokban történik, és milyen tulajdonsággal rendelkezik maga a termék, hogy minek kell rendelkezni, milyen tulajdonsággal magának a terméknek. Érthető a dolog? Ez először a szabványok döntő többsége, ami az építés kivitelezés érinti, vagy az építőipart érinti, az úgynevezett termékszabvány. Tehát ebből nem tudjuk meg, hogy milyen a jó szigetelés. Azt a tervező csomópontba fogja lerajzolni, érthető? A kivitelező a valóságban fogja ma jó megcsinálni, nem a szabványból olvassuk ki, mert ilyen szabvány nincs is. Tehát szabványra hivatkozva építésminőségi kérdéseket nem tudunk eldönteni, legfeljebb a termékre vonatkozóan tudunk bizonyos megállapításokat tenni, az összes többi épületszerkezeti elemre, épületre vonatkozóan nem. Kivétel ez az épület energetikával foglalkozó szabvány, meg akusztikával foglalkozó szabvány, ami szerkezeti elemekre vonatkozik, vagy egész épületre vonatkozik. Tehát vannak olyan szabványok, amik ebben az előző felelősségi mátrixban jól elhelyezhetők, de a szabványok döntő többsége csupán a termék előállítása az a gyártóhoz kapcsolódik, az ugye a hármas első sor, hármas oszlopnak a jobb felső sarka volt. Tehát ezt tudni kell. Na most, ugye a gyártó ezek alapján, a szabványok alapján teszi ezt az úgynevezett felelősségnyilatkozatot, ugye a papírt állítja ki, azaz, hogy a termék megfelel, és szerkezeti és épület szintű felelősség nincs. Hát most ez a gyártóra vonatkozik, hogy ilyen szintű felelőssége nincs. Ugye ebben tekintetben ugye szabványok sem mutatnak utat, mert nagyon-nagyon szűk az alkalmazási kör. Nézzünk, még van néhány perc, tovább lapozok egy fóliát. Igen, igen, hát igen, igen, igen. Na, ezzel csak szűken foglalkozok egy percben vagy kettőben, hogy a szünetben is belenyúltunk. Az utolsó mondat, ami fontos, ugye az első része, a zöld betűs, az az eddigi ismert dolgoknak a rövid összefoglalása. Alul van ez az úgynevezett hipotézis, tehát a hipotézis az azt mondja, hogyha ezeknek a felelősségi rendszereknek megfelelően mindenki nyilatkozott, hogy megfelel, akkor minden rendben van. És hogyha valami nincs rendben, akkor ugye ezt keressük, hogy a hiba kinek a nyilatkozatához köthető, és akkor őt ragadjuk ki első számú felelősnek, és próbáljuk onnan felgöngyölíteni a szálakat, hogy ki az, aki még közben működött esetleg a felelősségvállalásban, azaz a kárunkat kire háríthatjuk tovább. Most egyetlen egy mondattal zárnám a mai óraanyagát, ami eddig tartott, hogy van egy nagyon kellemes, kényelmes, bizonyos, hogy így mondjam, oldalról nézve, talán kicsit aszimmetrikus megítélés, vagy egy jogszabályalkalmazás az országban, ami azt mondja, hogy bárki hibázhat, lehetnek a tervek rosszak, hibásak, hiányosak. Az önkormányzat adhat papírt, hozzájárulást mindenféle idézőjelbe nem megfelelő dolgokra. Tehát bármi hiba bekövetkezhet, ki az, aki a number one, aki első helyen felel mindenért? Mindenért. Azért is, ami tőle teljesen függetlenül következett be. Ki az number one? Tehát aki mindent visz, piros, ászdútmas, az kicsoda? Az a kivitelező. Ez a kivitelező. Tehát azt mondja a jogszabály, hogy ez egy bonyolult felelősségi rendszer. Nagyon sok szereplő van, nagyon sok probléma lehet, nem látható át ez könnyen. Először a kivitelezőt veszem elő. Ő az első számú bűnbak. Aztán, hogy ő mögé majd ki fognak felsorakozni, azt a jövő tudja, azt majd a bírósági procedúrában szakértők majd eldöntik. De elsősorban mindig a kivitelező fele. Most ezért van az, hogy a kivitelező mindenkit rajta kívül idézőjelbe utál. Mert mindenki ellene játszik, mert mindenkinek a hülyeségét ő neki kell felvállalni. Érthető? Hát a rossz a terv, rossz a csomópont, mindezt. Ő neki kell elvinni a balhét, őt fogják először beperelni. Aztán majd ő persze nyilván elér előbb-utóbb a tervezőig, a gyártóig, a hatóság, sok helyre el tud érni, de elsősorban mindig őt. Most ezért ő azt mondja, hogy kérem szépen, ha én vagyok mindenért a felelős, akkor hadd ne már nekem belebeszéljetek, hogy mit csináljak. Hát nehogy már nekem a tervező megmondja, hogy mit csináljak én, amikor úgyis én megyek a bíróságra, a baj van. Hát nem. Hát érthető, értitek ezt az alapvetést? Tehát ha ő felel mindenért, akkor ő azt gondolja, hogy kérem szépen, akkor én mondom meg, hogy mit kell csinálni. Mert úgyis én viszem el a balhét. És ezt az idézetben antagonisztikus ellentétet a tervező és kivitelező között, ez fokozza, kiélezi ezt a helyzetet. Tehát nem engedi, hogy a tervező okoskodjon, meg kitaláljon itt ilyen novumokat, meg innovatív csomóponti megoldást, dehogy is, ki a katalógusból oda le van rajzolva, az fogjuk csinálni, mert ott a gyártó majd elviszi a balhét a termék forgalmazójával együtt, hogyha az nem működik. Tehát ez a jogszabályi helyzet a jogalkotó szempontjából kényelmes, mert mindig tudjuk, hogy honnan gomboljuk a fonalat, mindig a kivitelezőt fogjuk először tetemre hívni, de sajnos a tervező szempontjában egy nagy békjót jelent, ami ebből a jogszabályi szövevényből számára, mint teherkötöttség oda hárul. Hát ezzel meg kell barátkozni. Ez valószínűleg rövid távon nem fog megváltozni, nem minden európai országban így, náluk így van, és úgy tűnik, hogy a konstelláció ez ügyben nem fog változni. Na hát köszönöm szépen, és akkor jövő héten szerdán van az utolsóra, jól mondom? Mikulásozunk egy kicsit, próbáljuk hangulatosan, kellemesen eltölteni, és köszönöm, hogy aktívan részt vettetek a mai előadáson. Viszontlátásra!